Mielőtt elolvasnám az igét, megkérdezem a kedves vendéget, hogy nem akar-e pár szót szólni. Bruce, according to my knowledge, next Sunday you will be the preacher. But if you have any message in this morning, then the chance to you. Ahol nektek jó. Ülve vagy állva vagy fekve.
It is good to be in the house of the Lord.
Jó dolog az Úr házában lenni.
In this place which is dedicated to Him and is sacred.
Ebben a házban, ami ő neki szenteltetett.
In Psalms 23, it says, "The Lord is my shepherd."
23. azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom.
I shall not want.
Nem szűkölködöm.
He makes me to lie down in green pastures.
Üres legelőkre vezet engem.
He leads me beside the still water.
És csendes vizekhez terelget engem.
He restores my soul.
Ő állítja helyre az én lelkemet.
And it is a joy to be with you, our Budapest family.
És így jelent nagy örömet a mi számunkra, hogy itt a budapesti családunkban lehetünk és együtt örülhetünk.
When we are the age of Kay and me, we do not know whether we will meet again here or whether in heaven.
Abban a korban, amiben éjjel vagyunk, nem lehet tudni, hogy itt a földön vagy a mennyben találkozunk majd.
But it is a joy to be here in the presence of the Lord in this place with you to worship.
Éppen ezért még nagyobb öröm, hogy együtt lehetünk és együtt dicsőíthetjük az Urat.
Amen.
Kedves testvérek, mai igénknek a helye a Galácia levél 3. fejezete, és annak is a 3. fejezetéből az utolsó 3 vers. Így szól Galata 3:27-től az üzenet, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint Isten örökösei. Kedves testvérek, lehetséges, hogy egy kaján olvasó azt mondaná, hogy hát szép-szép, hogy az emberiséget egy kalap alá veszi itt a Szentíró, de valószínű, hogy a cigányokra nem gondolt. Azért mondom ezt, mert tulajdonképpen ebből az igéből kiindulva nekem ma az evangélium üzenetéről a cigány kérdéssel kapcsolatosan kellene beszélnem. De hát az említett esetleges kaján olvasó vajon nem mondott-e igazat? A Szentíró, jelen esetben Pál apostol, vajon valóban minden nációra, minden népre és néptöredékre is gondolt, amikor ezeket a szavakat leírta? Ilyen lenne Isten? Ezzel az örökkévaló is egyetért, hogy mindnyájan egyek az ő szemében Jézus Krisztus által. Nem olyan egyszerű üzenet ez, és lehet, hogy nekünk vannak olyan gondolataink, amelyek ennek ellene mondanak. Ez nem lehet igaz. Én sokszor említem, ha ilyen témáról esik szó, hogy Istennek minden ember azért fontos, kivétel nélkül minden ember, mert nincs két egyforma. Még az ikrek se egészen egyformák. És én mindig örültem, hogyha az ikrekben felfedeztem a különbséget. Néha voltak olyan nehezen megkülönböztethető ikrek, hogy volt olyan, aki állítólag a testvére helyett elment az egyetemen vizsgázni, és a professzor nem ismerte fel, hogy ez nem az ő tanítványa. És voltak szinte a megszólalásig egyformák, és mégis fel lehetett fedezni, vagy egy mosolyban, vagy egy várrándításban, vagy egy arc rezzenésben valami különbséget. Nincs két egyforma, de azt is tudjuk, és sokszor emlegetjük, hogy még két egyforma falevél sincs. Két egyforma hópehely se létezik, pedig mennyi van belőle, és milyen nagy kellemetlenséget tudnak okozni, ha sokan vannak a hópehelyek. És nincs két egyforma belőlük. Hát ilyen gazdag a mi Istenünk, ilyen sokoldalú a mindenható, a teremtő, hogy még erre is kiterjed a figyelmet. Volt egy olyan esztendő, amikor mi is vakmerősködtünk, illetve hát talán én voltam a vakmerőbb akkor, és néhány kis csirkét szereztünk, Szolnokon laktunk akkor, és neveltük őket, illetve hát megengedtük, hogy nőjenek. Nem sokat tudtunk tenni az érdekükbe. De olyan érdekes volt megfigyelni, hogy nincs két egyforma közöttük, pedig mind úgy nézett ki akkor, amikor oda kerültek hozzánk. Nem volt két egyforma. És ez mindenütt érvényesül. Mindenből, mindenkiből csak egy van. És Istennek minden teremtménye, és különösen minden ember teremtménye rendkívül fontos. Mindegyik a szívéből szakadt. És ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Azon gondolkoztam, hogy a Szentírásból még milyen példát vehetnénk annak illusztrálására, hogy Istennél ez így van, hogy minden ember fontos neki. És eszembe jutott Jónás története. Ne gondolják a kedves testvérek most, hogy ez egy olyan erőszakkal elő ráncigált dolog, hogy én Jónás prófétát idehozom, hiszen a könyve a nagy okosok szerint az Úr Jézus megjelenése előtt körülbelül 450 esztendővel keletkezhetett. Aki nem hiszi, járjon utána. De ez a könyv egy nagyon érdekes dolgot tartalmaz. Ha nekünk problémánk van valamilyen nemzedékkel, vagy nemzetséggel, vagy leszármazottaival, és valami vádat hordozunk, amely jogos, úgy gondoljuk. Hát próbáljuk beleélni magunkat Izrael helyzetébe. Izraelnek az asszír birodalom, ahová Ninive tartozott, mint főváros, rengeteg problémát okozott. Megtámadták, sarcolták. Jó lehet, Ezékiás, az akkori király, még a templomot is megfosztotta minden aranytól, amit pedig ő épített bele a templomba. amivel ő borította be a templom ajtóit és díszeit, mind odaadta Asszíria királyának, hogy ezzel lekenyerezze és megakadályozza, hogy Izraelre vesse a szemét. De ez nem volt elég. Csak elindult az asszír hadsereg Izrael ellen. És rengeteg bánatot, fájdalmat, kárt, nyomorúságot, halált hoztak. És most képzeljük el, hogy Izrael egyik prófétája azt az üzenetet kapja Istentől, nem tudjuk, hogy szólította meg őt az Úr, de ez a próféta biztosan tudta, hogy Isten szólt hozzá, és azt mondta neki, eredj Ninivébe, a nagyvárosba, és emeld fel a szavadat ellene. Igen ám, de egy ilyen kegyetlen nép közé, egy ennyire ellenséges nép közé elmenjen az, aki a saját népét szereti, és aki biztos, hogy sok könnyet hullajtott azok miatt, a nyomorúságok miatt, amiket az asszírok okoztak. Hát elmenjen oda, és emelje fel a szavát. Hát ha szólnia kell, és Isten nevébe szól, akkor azt is meg kell mondania, hogy miféle Isten, mert a niniveiek pogányok, bálványimádók, nem értik, ha Isten nevében szól, azt fogják hinni, hogy az ő bálványuk nevében szólal meg. Hát csak el kell mondania, hogy miféle Isten nevében mondja azt, amit mond. Még akkor is, hogyha egy kemény üzenetet kell mondania, hogy még 40 nap és elvész ez a hatalmas főváros, amelynek némely helyeken 25 méter magas dupla falai voltak, és vízzel is úgy volt körülvéve, hogy oda behatolni, ez nem lenne könnyű semmiféle ellenségnek. 40 nap és elvész ez a csodálatos főváros, amelyet olyan féltő gonddal nem is egy király épített, szépített és tett csodálatossá az akkori korban. Hát Jónás, akit Isten elküldött Ninivébe, fogta magát, hajóra szállt, de nem ám Ninivébe, hanem a világ másik fele-felé induló hajóba szállt, és az se volt véletlen, hogy megvolt nála a hajóbérre szükséges összeg, éppen annyi. Hát ez is gondviselésszerű dolog, akkor úgy látszik, a Jóisten is belátja azt, hogy ilyet nem várhat Jónástól. És Jónás szépen elvitorlázott más irányba. De Istennek terve volt Ninivével. És bár az üzenet maga, amit ez a próféta el kellett, hogy vigyen ebbe a városba, ebbe a bűnös városba, arról szólt, hogy még 40 nap és elpusztulnak. De mivel be kellett mutatnia azt az Istent is, akit képvisel, nem titkolhatta el, hogy Izrael számára ez az Isten kegyelmes Isten. Ez az Isten irgalmas Isten. Ez az Isten gyűlöli a bűnt, de hajlandó a bűnbánónak bocsánatot adni. Igaz, hogy ez Izraelnek szóló üzenet, nehogy félreértse valaki, de ezt is el kellett mondani, mert be kellett mutatnia azt, aki elküldte őt. Na de nem jutott olyan egyszerűen el Jónás Ninivébe, mivel menekült Isten elől, Isten egy viharba öltözködött, és utána eredt Jónásnak. A viharba rejtőzködő Isten eléri a célját. Az a hajó, amelyen Jónás menekült, és éppen akkor, amikor a vihar kitört, éppen a hajó aljában aludta az igazak békés és nyugodt álmát. és azok a pogány matrózok, akik ott kapkodtak volna fűhöz és fához, ha lett volna a hajón, de csak a hajó alkatrészeit kapkodhatták, kiszórták a terhüket, megtettek mindent, hogy megmentsék a hajót, de úgy látták, elveszünk. És akkor imádkozni kezdtek. Ó, milyen jó, hogy ott van Jónás a hajón. Igaz, hogy őt üldözi a viharban Isten, de milyen eredményes mégis az ő jelenléte. Hát imádkozni kezdenek ezek a pogány matrózok. Gondoljuk csak el. És hogyha az látszólagos isteni igazolás volt, hogy elég pénze volt az útat kifizetni, hát ez nem igazolása az ő komolyságának, hogy az Isten olyan hatással van ebben a szörnyű viharral a matrózokra, akik pogányok, hogy azok elkezdenek imádkozni, sőt, mindenkit arra buzdítanak, aki még a hajón utazik, hogy szálljon be ebbe az ima körbe. És így kezdik keresni Jónást. Hol van ez a fura alak, aki beszállt hozzánk a hajóba, és most nem látjuk sehol a színét, hát hova tűnt el? Csak nem veszett a tengerbe, és a kapitány maga találja meg, ott alszik nyugodtan a hajó mélyén. És a pogány rázza fel a hívőt, te nagy alvó, hát te miért nem imádkozol a te istenedhez? Hát ki a te istened? És akkor Jónás őszintén elmondja, hogy én az Istent imádom valóban, de most éppen előle menekülök, mert az Isten olyan helyre küldene, ahová nem akarok elmenni. De nem is fog elmúlni ez a vihar rólatok, belátom, hogy én vagyok az oka, dobjatok a tengerbe, és akkor megcsendesül a víz. És van annyi emberség, van annyi kegyesség ezekben a pogány matrózokban, hogy nem akarják Jónást a tengerbe dobni, de Isten akarja, kerüljön oda. Ha ő nem akart elmenni egy veszedelmes városba, hát most nézzen szembe más veszedelemmel. Ha Isten próbát ad ránk, és az egyik elől elmenekülnénk, egy másik vicsorog, vagy nevet ránk. Nincs menekülés, ha Isten próbát akar adni. Ha az egyiket elhessentjük magunktól, akkor jön a másik, és ahogy a Szentírás is mondja, ha valaki elmenekülne egy nehézség elől, akkor még a házba is besettenkedik egy kígyó, hogy megmarja, vagy valami más probléma útját állja. Istent nem lehet olyan könnyen eltéríteni a szándékától. És bedobják a tengerbe a végén, mert látják, hogy nincs menekülés, és akkor jön egy újabb probléma. Ami azonban Istent nem érte váratlanul. Véletlenül, ha van véletlen egyáltalán, éppen arra úszik egy nagy tengeri szörny. Bölcs, okosok ebbe is beleakadtak, mert mi lehet olyan nagy, hogy elférjen a gyomrában egy ember? Hát az egy bálna kellene, hogy legyen. Vagy egy óriási cápa, de hát oda épségbe, a gyomorba nem juthat be egy ember. A bálnának a gyomrába azért, mert a torka csak akkora, mint két ököl összetéve. Hát akár milyen nyamvat volt az a Jónás, egy ekkora lukon nem tudott volna lecsúszni. Ha meg egy cápa kapja be, cápák állítólag kényesek arra, hogy csak megrágva jusson a gyomrukba az, ami oda bekerül. Úgyhogy oda megint csak nem juthatott el Jónás. De hát akkor miféle állat lehetett az? Én már többször elmondtam, hogy mióta tudok arról, hogy egyes autógyárak megrendelésre rendkívüli példányokat is csinálnak. A Mercedes gyár például az egyik pápának egy olyan automobilt is készített, amelyikben még konyha is volt. Nem gondolom, hogy mi itt össze tudnánk adni azt az összeget, amiben ez a rendkívüli járgány került, de a gyár megcsinálta. És én úgy képzelem naív módon, hogy Istennek nem volt probléma kifejezetten erre az egyetlen alkalomra ezt a tengeri szörnyet megalkotni. Az ott volt az alkalmas pillanatban, és kitátotta a száját, ami nem lehetett kicsi, és Jónás eltűnt benne. És akár mit mondanak még további okos emberek, ott kellett neki 3 nap és 3 éjjel a hal gyomrában lenni, imádkozni, sikoltani, ha elolvassa valaki a Jónás könyvét, láthatja. Mert úgy érezte, hogy a pokol fenekére jutott. Sok mindent kívántam már azok közül, az események közül, amelyekről a Biblia tudósít, de ezt még soha. Nem óhajtottam kirándulást tenni a bálna gyomrában. Angliában egyszer egy alkalommal megnézhettem egy öreg hajót, amely az első vasból összeállított hajó volt, de ennek a tengeri szörnynek a gyomrában nem kívánkoztam. De Isten gondolt egyet, és amikor letelt az idő, a leckének az ideje elmúlt, akkor Isten szólt ennek a tengeri szörnynek, amelynek füle is volt, és meghallotta az Isten szavát. És kihányta, kiköpte Jónást a szárazra. És akkor ismét szólt hozzá az Úr, és megmondta, menj Ninivébe. Hirdesd a városnak, amit üzentem rajtad keresztül. És el kellett mennie, és amit már elmondtam róla, hogy valószínűleg be kellett mutatnia, kinek a nevében jön, el kellett mondania mindent, amit Isten rábízott. Az ő zsidó szíve jobban örült volna, hogyha Ninivét kardélre hányva látja, elpusztulva látja, sokáig kellett volna várnia arra, mert sajnos, igaz, hogy a történelmi feljegyzések igazolják, hogy Jónás idejében volt valami társadalmi reform Ninivében, a történelmi feljegyzések nem úgy írták le, mint egy izraeli prófétának a gyümölcseként történt ez, az esemény, de feljegyezték, hogy valóban egy meglepő fordulat volt, még arra is gondoltak, hogy közel ahhoz az időhöz volt valami napfogyatkozás, hogy hát ha attól rémültek meg ezek az emberek, de mi tudjuk, hogy nem. Hogy Jónás volt, egy jó proféta volt, egy jó ige hirdető volt, a jelleméről nem tudjuk ugyanezt elmondani, egy szemtelen, arcátlan alak volt, aki még Istennel is szembe mert fordulni és kioktatni a mindenhatót. De Isten türelme csodálatos, ahogy elviseli ennek a prófétának az izgága szavait, még a szörnyű élmény után is megmaradó érdes természetét. És Ninive megtért. izraeli bölcsek úgy képzelik, egyesek legalábbis, hogy ez egy isteni üzenet, mert Izraelnek teljesíteni kell a pogányok felé Istentől kapott küldetését, és az ennek a lényege, hogy Isten nem mondott le még Ninivéről sem, még a végén megkegyelmezett ennek a szörnyű, gyilkos, rabló nemzedéknek is akkor. És az igaz, hogy mivel nem maradtak sokáig meg ebben a változásban, később mégis elpusztult Ninive. Testvérek, hol vannak a cigányok azoktól a bűnöktől, amiket Ninive elkövetett? Sehol. Az a probléma, amit ők esetleg okoztak, vagy okoznak valahol, elhomályosult annak a nagysága mellett, amit ez a bűnös város elkövetett. De ha Ninivének volt lehetősége a megtérésre, és Máté evangélium a 12. részében Jézus határozottan hivatkozik Jónás történetére, mint egy valóságos eseményre, és nem mint tanmesére. Ha Isten szükségesnek látta, hogy eljusson az ő híre, igaz, annak is a híre, hogy ítélet is jöhet, de mivel megtértek ezek a niniveiek, és az akkori kor szokása szerint hamuban és zsákban, kifejezve őszinte bűnbánatukat, még a királyuktól kezdve. Isten nem pusztította el 40 nap múlva Ninivét. Ez a végén egy 40 napos irgalomnak az ideje lett. És bár Jónás bosszankodott, hogy ilyen eredménye volt a prédikálásának, el kellett tűrnie, hogy az Isten irgalmas Isten, és amikor mentegetőzés képpen még hivatkozik is arra, hogy azért nem akartam elmenni Ninivébe, azért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el, kérlek az én lelkemet, én tőlem jobb meghalnom, mint élnem. Hát nem bolond ez az ember? Hát nem ostoba ez az okos proféta? Ilyen eredményes volt a bizonyságtétele. De azt sajnálja, hogy nem sikerült úgy prédikálnia, hogy azok az emberek megérdemelten a gonoszságuk jutalmát veszik. Hát miért nem az igazság, miért vették az Isten igazságának és az Isten irgalmának a jutalmát? Ő nem ezt akarta. Nem fejeződik be Jónás könyve. De érdemes elolvasni. Mert missziói parancs ez a mi számunkra is, kedves testvérek. Legalábbis azok számára, akik már eljutottak a hitre és a kegyelem megismerésére. Mert ha az Isten hozzám irgalmas tudott lenni, aki nem vagyok erre méltó, hát van olyan ember, van olyan lénye ennek a világnak, akire úgy kell gondolnom, hogy pusztuljon a férgese, mielőbb végük, és minél többen pusztulnak, annál jobb, nem. És látod, Jónás nem szerette a niniveieket, nem szerette az ellenségeit, hát hogyan szerette volna a megváltó segítsége nélkül. De nekünk van megváltunk, aki nem csak parancsokat ad, hanem erőt, kegyelmet, ha kell, szeretetet ahhoz a szolgálathoz, ami ránk vár. De ha nincs benned, ha nincs benned szeretet valaki felé, akkor is neki szüksége van arra, hogy halljon az élő Istenről, aki viszont a szeretet Istene, aki odaadta az ő egyszülött fiát, és akiben mindenki, az egész világ bűnbocsánatot kaphat, ha hittel elfogadja. Nincs különbség, mindnyájan egyek vagytok. Ne nézz senkire se úgy, mint akinél külön vagy, hanem úgy tekints mindenkire, hogy szüksége van még a te közben járásodra, a te megnyilatkozásodra is az élő Istenről. Hogy megtérésre juthasson, hogy bűnbánatot tarthasson, ha nem szereted, akkor is. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben.